Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2019. május 14-én este 8 óra 12 perckor meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a lélektükör szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Életünk folyamán folyamatosan elvárjuk a szüleinktől, a társunktól, családtagjainktól, barátainktól, munkatársainktól, hogy szeressenek bennünket. De vajon mi a lelkünk mélyén szeretünk-e másokat? Bármennyire is furcsán hangzik, mindenki vágyik a szeretetre, még a férfiak is, annak dacára, hogy sokszor nem mutatják ki ezt a fajta érzéseiket. Ma este témánk a szeretethiány szövődményei. Vendégünk dr. Köllő Gábor, teológus, vallástörténész, akit egyben köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió és a Lélektükör mikrofonjai előtt. Gábor, jó estét kívánunk, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon örülök, hogy ez a téma, ami teljesen az intimitás körébe tartozik, a lélek erejének, tisztességének és egyszerűségének a föltárásához legalább egy csipetnyivel hozzájárul. Az a rengeteg kérdés, ami elhangzott tulajdonképpen, hát azt hiszem, hogy egy évig sem tudnánk végig beszélgetni. De hát az első kérdés, amit konkrétabban föl szeretnél tenni, amit nyomatékosabban szeretnél, arra válaszolok szívesen.
Így legyen, de ezelőtt elmondom, hölgyeim és uraim, hogy 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. Mondom is a lélektükör mostani elérhetőségeit. SMS üzenőfala 0740-274-165. A lélektükör honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kérjük, hogy aki teheti, keressen rá az interneten. Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió lélektükör. Mai témánk tehát ismételten a szeretethiány szövődményei. És akkor kezdődjön a lélektükör. Gábor, foglaljuk össze, hogy mi a szeretet, és szerinted mikor lehet leginkább érezni a szeretet hiányát?
Hát a szeretetnek többféle megközelítése van. Ha biblikusan közelítem meg, akkor mindenképpen János evangéliumából indulnék ki, és azt mondanám, hogy a szeretet titka nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő előbb szeretett bennünket. Sőt, azt is mondhatnám, hogy a kozmosz teremtő anyaga, vagy teremtett világ igazi tiszta anyaga, aminek gyakorlatilag a természetét eléggé nehezen határozhatja meg, még a kvantumbiológia és a kvantumfizika is, arról beszél, hogy a szeretet direktségét, a szépségét és jóságát hordozza ez az anyag magában. Most, ha ebből indulunk ki, akkor alapjában véve, ami körülvesz bennünket, az egész világegyetem, azt lehetne mondani, hogy egy olyan titokzatos óraműnek, egy titokzatos együvé tartozásnak a finomságát hordozza, amelyet másképp nem is tudnánk megközelíteni, csak szerető és érdeklő kíváncsisággal. A kíváncsiság azonban egy olyan területre visz bennünket, hogy olyankor az első számú kérdés nem az lesz, hogy miért van ez így, hanem az, hogy miért nem ismerjük önmagunkat. És ha önmagunkat nem ismerjük, akkor elkezdődik az a folyamat, amit mondottál az előbb, hogy a szeretet hiányát, azt kiáltó valóságként fogjuk fel a lelkünk mélyén, meg sem tudjuk fogalmazni kezdetén, értelmünkkel igyekszünk tanulmányaink összes tudományát belesűríteni, viszont magát, az élményt, ezt a hiányt, mint ahogy a sötétség sem más, mint a világosság hiánya, ezt úgy érezzük meg, hogy a legfeszítőbb és legégetőbb kérdésként szerepel az életünkben. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy önmagunk ismeretében lépéseket tudjunk tenni. Ez a legfontosabb dolog. Innen indul el minden. Mert ha nem ismerjük önmagunkat, attól a pillanattól kezdve beleesünk abba a csapdába, hogy az ismeretnek az elméleti részét tudjuk, de az a hiány, amit a szeretet tulajdonképpen az ő kenő képességével az ilyen emberi lélek mélyén meghoz, az hiányozni fog belőlünk.
Mi van azzal az emberrel, aki sohasem kapott szeretetet, sem kiskorában, sem felnőttként, hiszen ebben az esetben úgy hiszem, hogy már nagyon nagy gond van, ugyanis a lelke mélyén az ilyen egyén még jobban vágyik a szeretetre, és lassan kialakul a szeretet hiánya.
Hát használnak egy ilyen elegáns kifejezést manapság a pszichológiában, hogy szocializáció, aminek igazából óriási spektruma van. A szeretet hiány azonban az egészen konkrétan a társadalom betegségéből adódik. Tehát a maga személyiség meghatározása is a mai világban és majdnem mindenki által elfogadott, hogy az elvárások szerint mire vagy képes, mit tudsz teljesíteni. Képes vagy-e a tanáraidnak megfelelni, a szüleidnek, vagy ha nincsenek szüleid, vagy legalábbis nem tudsz te róluk, akkor egy szorító helyzetben mire vagy képes, mit vagy képes kihozni önmagadból. Ez olyan, mint a mérleg nyelve, amely jó fele is és rossz fele is eldőlhet. Ennek a dolognak azonban a mélységét, ha jól megnézzük, akkor inkább a tanítás módszertani nehézségeit kell szemügyre vennünk. Ha én központú tanító központokban a tanárok is és a diákok is csak pusztán a teljesítményt nézik, akkor lassanként a lélek fejlődése, a spirituális valóság az kiesik, az elmarad. Ilyenkor alakul ki az a hiátus az emberi lélekben, amit sikolynak is nevezhetünk, a lélek sikolyának, és ebben az esetben, ha a környezetünkben nincsen valaki olyan, aki tisztességesen segítő jobbot nyújt felénk, olyankor nem érezzük azt, hogy mi igazán Istennek szeretett gyermekei vagyunk. Nem tudjuk elfogadni önmagunkat. És az elfogadás hiánya következteiben az ember azt az érzést kelti másokban is, és főleg önmagában, hogy ő nem találja helyét egyáltalán, semmilyen élethelyzetben.
Lehet-e úgy élni, hogy minden pillanatban állandóan szeretve érezzük magunkat, és egy idő után ez az érzés lehet-e teher az életünkben?
Hát a szeretetnek a teljessége az, amikor az ember önmagában elcsendesülve a meditáció és a hangtalan imádság jegyeit hordozza szíve lelke mélyén, vagy pedig amikor nincs tele a feje különféle zakatoló gondolatokkal, hanem a természetes, valóságos egység, a test, a lélek és a szellem egysége teljesen áthatja a teljes lényét. Ilyenkor az ember ünnepel belülről, és ez az ünneplés ez egyáltalán nem azonos az állandó kacagással, vagy ahogy mondhatnánk, azzal a fajta belső röhögéssel, amit nagyon sok esetben egyik-másik bohóc próbál imitálni, utánozni, hanem a belső ünneplésnek megvan a maga szövete. A csendet és a törékenységet ötvözi, és ebből a kettőből alakul ki az a finom belső alapmagatartás, hogy az ember kezdi érezni a saját fényét. És amikor a saját fényét valaki megérzi, akkor kezdődik el igazán a befele való építkezés. Akkor indul el az ember a külsőségekből a lénye, a magja fele, ami egy nagyon egyszerű folyamat, de rengeteg kudarcot és több-töprengést igényel, ameddig az ember eljut idáig.
Hetekkel ezelőtt, amikor szintén te voltál a lélektükör meghívottja, a szeretet hiány következményeiről beszéltünk. Innen kiindulva mondom, kérdem, hogy a szeretet hiány egyben népbetegség is, és ennek, vagyis a szeretet hiánynak szövődményei is vannak. Tehát nem csak lelki, hanem testi szövődményei is.
Hát az orvosok tisztában vannak azzal, hogy pszichoszomatikus egységben létezünk mi emberek, tehát ha valami belülről nem rezonál, tisztességesen nem működik, az a külső testi felépítésünkben is megmutatkozik, tehát a körmök rágásától elkezdve egészen a dűkieresztéséig különféle formákat ismerünk, de ezek a dolgok, ezek csak később jelennek meg. Eleinte ez a tömör belső lelki töprengés, fájdalom, ez az, ami bennünket vagy elfogadókká tesz, vagy pedig egyszerűen a fejlődésnek, a lelki fejlődésnek a másik irányába, illetve hát nem a fejlődésnek, hanem inkább a bezárkozásnak az irányába taszít el. Az ilyenfajta malformációkat, ahogy a szó is mondja a latin kifejezés tisztességesen, ez egy formációba, egy szintén egy szellemi üzenetbe tömörül, és egy olyan jelenséget mutat meg, aminek később a mintázata valóságosan is megjelenik.
A szeretet hiány lelki vonzata a magány, vagy talán épp fordítva, a magány hozza magával a szeretet hiányt?
Mind a kettő, tehát ölelkeznek egymással. A magány az egy rút állapot, az egyedül lét az áldás, abban békesség, öröm van, és üdvösség is. A magány azonban az romboló hatású. Az életünk minden területére kihat. Tehát különféle, mondhatnánk így, hogy lelki diszlexiákhoz vezet. Tehát a magány az olyan, hogy képes a lélek legértékesebb labirintusaiba is behatolni, képes lebénítani az embert, úgyhogy a tudatnak egyik legnagyobb akadálya éppensége lesz, hogy az ember a létezés és az egyedüli tisztességei szépsége helyett a magányt válassza öntudatlanul. De aki tudatosan magányos emberként akar élni huzamosabb időn át, tudomásul kell vennie, hogy önámításban él, és ez betegséghez vezet.
Ildikó kérdése következik. Jó-e szeretni, vagy megéri-e szeretni, hiszen olykor hatalmasat tudunk csalódni, ezt hozza magával az élet, vagy ez is benne van a kártyapakliban?
Hát a szeretet titka az, hogy minél többet adunk belőle, annál többet kapunk vissza. És ez elsősorban egyszerűséget, nyíltságot és emberi belső derűt igényel. Nem szégyen egyáltalán az embernek törékenynek lennie. Az a fajta erősség, amit a társadalom ránk akar erőltetni, hogy mindenki kigyúrt és erős ember, ez a fajta erősség, ez egyáltalán nem arról van, hogy az emberi értékeknek a szépségét hordozza.
Gábor, jó tudni azt is, hogy a gyermekkori szeretet hiányt később soha semmilyen felnőtt kapcsolat nem képes pótolni.
Valóban így van, azonban mondhatnánk azt, hogy egyedül születünk a világra, és egyedül is halunk meg. A gyerekkori szeretet hiány az elsősorban úgy jelenkezik, hogy amikor valamilyen fajta sikerélmény kapcsán megdicsérnek, vagy elmarasztalnak, ez benned olyan láncolatot alakít ki, hogy aztán a következő alkalommal majd képes leszek-e rá azt megtenni, amit elvárnak tőlem. És ebben a kínlódásban magamra maradok, amit nem tudok kezelni. Ahhoz, hogy valaki egy ilyen állapotot kezelni tudjon, ahhoz szüksége van arra, hogy legalább két ponton visszajelzést kapjon arról, hogy ő értékes, hogy ő önmagában úgy, ahogy van, úgy értékes, és nem úgy, ahogy őt más elképzelte. Na most kétségtelen, hogy áruházakban, ahol eldurvul mondjuk a légkör, a hangulat, vagy olyan helyeken, ahol egyszerűen akik nevelőként ott vannak a gyerekek között is szeretett hiányban szenvedtek gyerekkorukban, ott a hangulat és az a fajta harmónia, az a tisztességes kozmikus erő, ami igazán a szeretetet együvé szövi, ez hiányzik. És ez egy olyan nyomorult béna állapotot hoz létre a gyermek lelkében, szívében, ami egy életen át őt fészeggé teszi. Ebből gyógyulás is van, kétségtelen, nem mindegy, hogy ki milyen környezetbe kerül. Tehát, ha legalább az osztálytársai közül vannak egy vagy kettő, két jó barátja, akkor a kérdés nem lesz ilyen égető és ilyen feszegető. Emlékszem azt, hogy arra, hogy az egyik művész barátomot a tanítónénie úgy mentette ki ebből a helyzetből, hogy azt mondta, hogy látjátok őt, a szülei elfelejtették, elhagyták kiskorában, de nézzétek meg, hogy mennyi értéket hordoz magában, milyen csodálatosan rajzol és fest, nézzetek rá, és ha az titeket megérint, akkor a szüleinek a szeretetét is képesek vagytok felfedezni benne. Tehát ilyen érzékenyen is lehet embereket meghangolni, az az érzésem, hogy ehhez viszont meghangoló erőre és emberre van szükség.
Gábor, köszönjük az eddigi válaszokat, most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk ezt az értékes beszélgetést.
Egyszer még
Folytatjuk a beszélgetést a ma esti lélektükör meghívottja, dr. Köllő Gábor teológus. 9 óráig várjuk még a hallgatók hozzászólásait, a kérdéseit és a javaslatokat is. Ismétlem röviden az elérhetőségeket, SMS üzenőfala 0742-274-165, Facebook kapcsolat, Marosvásárhely Rádió, lélektükör. Mai témánk a szeretethiány szövődményei. Gábor, olykor hajszoljuk a sikert, a pénzt, és közben elfelejtjük a legfontosabbat. Megfeledkezünk a legnagyobb kincsről, a szeretetről. Mi történik ilyenkor?
Hát azt hiszem, hogy egyszer már érintettük ezt a kérdést, hogy az oktatásügyi reform, ami alapjában jövő pragmatikus világrend szemléletet jelenti, az, ami az ember teljesen kifordította maga valóságából. Tehát ha valaki az eszében, a fejében akarja leírni az életét, az automatikusan észesen veszi, hogy átalakul. Ez a teljesítmény orientáltság, ez elsősorban pénzben mérhető meg. Na most a pénz gyakorlatilag az egy virtuális érték, az az érzésem nekem, hogy most már aranyfedezéke nincs is egyáltalán, hanem ezt számítógépen nyomtatják, és ez a virtuális, megfoghatatlan, idézőjelben nevezett érték, ez az, ami az embernek igazán azt a koncot nyomja az orra alá, vagy a bőre alá is, hogy akkor értékes valaki, hogyha pénzzel meg tudja vásárolni a környezetét. Erre rengeteg példát látunk, és a televíziók nagy része az értelmes emberi létet erre próbálja felfűzni. És a 21. században az autisztikus világ, amit látunk, főleg Nyugat-Európában, de ide hozzánk is kezd lassanként begyűrűzni, észrevehetjük azt, hogy ennek a rákfenéje éppenséggel ebből adódik. Tehát akkor vagy értékes, hogyha piacos, és legalábbis pénzforráshoz közel álló ügyességgel, eszes készséggel rendelkezel, hogy valahonnan úgy teremtesz elő pénzt, hogy azt megforgatod, és ezáltal a siker élményed fokozódik. Egy bizonyos idő után ez a siker élmény átcsap a hajszába. És a hajszak következményének nagyon jól tudjuk, hogy az eredménye az semmi más egyéb, mint az, hogy az ember elbambul, lelassul, vagy legalább is bizonyos mértékig depressziós lesz, és akkor jönnek aztán majd az ajzószerek, amivel igazán be kell segíteni.
Igen, és mint ahogy már mondtuk, a szeretethiány rengeteg embernél jelen van, de fontos tudni, hogy ez hogyan kerülhető el, hiszen ez az állapot, és már ezt is mondtuk, hogy akár testi tüneteket is produkálhat. Tehát hogyan kerülhető el? Hát, tudjuk, hogy létezik, hogyan kerülhető el?
Hát tökéletes ember nincs itt a Földön egyáltalán, hanem működőképes ember van. Tehát az, hogy valaki valamilyen hiánnyal születik, hogy gyenge a szeme, vagy történetesen az egyik szeme kisebb, mint a másik. Ezek a dolgok, ezek még egyáltalán semmit nem vesznek el, és semmit sem adnak hozzá ahhoz, amit az eszményi ember képről úgy általában filozófikusan elmondhatunk. Az élet működő képessége az abban rejlik, hogy minden élethelyzetben találkozol valakivel, aki meghallgat téged, de tevékenyen hallgat meg, vagy fordítva, te meghallgatsz valakit tevékenyen. A tevékeny odahallgatása, ahogy a német nyelv is mondja, hogy zuhören, ez azt jelenti, hogy nem csak hallgatod, hanem aktívan az egész rezgés világába képes vagy beleélni magadat, és ezzel a jelenléttel őt megajándékozott. És ő ezt megérzi, attól a pillanattól kezdve maga a komfortzónája, hogy mondani szoktuk, ugye ez is egy elegáns szó, amit használ mindenki, a komfortzónája az olyan lesz, hogy ott a megnyílás és a befogadás elemei működni kezdenek az ő pszichéjében. Ez egy nagyon fontos dolog. Ilyen légkört teremteni csak hiteles emberek tudnak, akik igazi jó tanítványokat és igazi jó mestereket tudhatnak maguk mellett. Nagyon fontos dolog.
Egyre kevesebben mondják naponta a szeretteiknek a szeretlek szót. A társadalomra sajnos jellemző, hogy csak kapni szeretne, azt is minél többet és minél gyorsabban.
Hát az osztó igazság az valahol ott kezdődik, hogy a szeretet evangéliumi tanács azt mondja, hogy szeress fele barátodat úgy, mint önmagadat. Itt azonban arról van szó, hogy ha valaki tisztességgel nem képes önmagát tisztelni és elfogadni, akkor képtelen lesz mások fele kinyílni. Tehát innen kezdődik el. Ez nem önzés, hanem az a fajta folyamat, amikor az ember önmagát megbecsülve fokozatosan lépésről lépésre rájön arra, hogy nem egyedül van a világon, hanem mellette mások is vannak. És főleg a talentumok felfedezésével, a saját talentumainak a felfedezésével is kezd igazán a más emberek talentumába belelátni, ami őt tisztelettel tölti el. Végül is a kultúrának ez lenne a célja. Mi ezért járunk iskolába elvileg, de az az érzésem, hogy ez már régóta nincsen így. Ha egy jó irodalom tanár vagy egy jó pszichológiai tanár kerül a katedrához, akkor csak egy, bőven elegendő egy iskolában, az már rengeteg és eredményes segítséget nyújt azoknak a diákoknak, akik tényleg a tanulékonyságot szeretnék megtanulni, és nem a tanulást, mint biflázást.
Folytatom a gondolatod. Ha jól belegondolunk, fantasztikus érzés adni, és látni azt, hogy örömet szerzünk valakinek. Mindez hihetetlen boldogságérzetet képes kialakítani bennünk is, és itt hangsúlyozom azt, hogy bennünk is.
Hát pontosabban még egyszer fogalmaz meg röviden, hogy ne beszéljek mellé.
Tehát fantasztikus érzés adni, és látni azt, hogy ezzel örömet szerzünk másnak, valakinek.
Hát ameddig az ember nem létezik, tehát önmagában, addig nem tud adni senkinek semmit. Azt mondja a latin közmondás, hogy nemo dat quod non habet, senki sem tudja azt adni, amilyen nincs. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy amink nincs, az általában azért nincs, mert az adás képességének elfogadására sem tanítottak meg bennünket, vagy nem vagyunk képesek egyszerűen megtanulni azt. Ezért említettem az előbb a tanulékonyságot. A tanulékonyság a lelki rugalmasságot jelenti, de ehhez viszont valakire szükséged van, aki megnyissa benned ezt az apró kicsi folyosót, most már idézőjelben mondottan, aki a saját fényednek az erejét fölvillantja, és téged bevezet abban, hogy ott otthonosan tudjál mozogni. És amikor te ott létezni kezdesz, ahol kell, a lényed magjában, attól a pillanattól kezdve nem is kell különösebben erőlködnöd, hogy igazán adjál másoknak, hanem ez árad belőled. Megköszönöd, hogy valakinek adhatsz, nem pedig önmagadot hozod előtérbe, és azt mondod, hogy lám-lám, én erre is képes voltam, és akkor teszed össze magad, meg te erre sem vagy képes.
Judit kérdése következik, hogy a meghívottnak, tehát neked mi a véleményed arról, hogy sok esetben a gyermek csak akkor kap elismerést a szüleitől, ha valami jót és hasznosat tesz, így talán abba a csapdába esik, hogy meg kell felelnie ahhoz, hogy szeressék.
Hát ebben mindnyájan beleestünk, azt hiszem, talán ritka az a család, ahol ezt valaki meg nem tapasztalta. De a továbbiakban nagyon-nagyon fontos dolog, én hiszek abban, és magamon ki is kísérleteztem, meg is tapasztaltam, hogy általában az ilyen eredmények, ezek kudarchoz vezetnek. Ha már egy szülő teszi fel ezt a kérdést, akkor az első dolog az, hogy a gyermekének elsősorban azt kellene sugalnia, vagy azt kell sugalnia, hogy te nem véletlenül születtél erre a földre. Ez az első is alapvető dolog. A második az, hogy nem azért vagy szép, mert édesanyád ezt mondja neked, hanem mert egyszerűen a létezés téged ilyen szépnek akart. Tehát azt jelenti, hogy benned van az Isten arca. Ezt egy mondjuk egy negyedik osztályos korig tanuló gyerek érzi is, nem csak tudja, hanem érzi is. De egy óvodás gyerek még inkább, mert ő náluk az események, a történések, azok egyáltalán nem matematikai képletekben, hanem a spontán élményvilág margóján működnek. Tehát a gyerekek éreznek, és az érzés az, ami a leginkább ilyen esetben tapintatossá, hogy a magyar nyelv mondja, rá kell tapintani arra a pontra, ahol az ő tapintatossága is a későbbiekben már működőképessé válik.
András írt a lélektükör SMS üzenőfalára, telefonszámának a vége, 5751, írja, idézem, a szeretet nem pénz, anyagi függő, épp hitetsz palotát a gyermeknek, és az ajtót nem nyitja rád, vagy semmit nem adsz, és alkalomattán még a hangjukat sem emelik fel. Nagy különbség. Köszönjük Andrásnak a kérdést, várjuk a választ, Gábor.
Nagyon egyszerű, tehát általában akiket Kosztolányi Dezső mondja, hogy akiket nagyon nevelnek, vagy agyon nevelnek, és akit egyáltalán nem nevelnek, szinte azt lehetne mondani, hogy egy húron pendülnek. Na most, nekem volt ilyen tapasztalatom az életben, hogy valakivel, még annak idején, meddig Svájcban is dolgoztam, leültem beszélgetni, és azt kérdezte tőlem, hogy hát hogy kellene ő a fiát megszólítsa, mert még 10 évvel ezelőtt neki ez jól ment. A hátteret én jól ismertem, hogy az a 10 év az ő életében annyit jelentett, hogy még 1 millió svájci frankkal több pénze került, viszont a gyermekétől távol lap került, mint az előtt. És azt mondtam, hogy ha odafigyel jobban önmagára, és önmagában azt a tisztességet, amit gyerekkorában a saját fiának, gyerekének megadott, arra tér vissza, és azokon a vonalakon próbál elindulni, persze ezt nem érzelgős módon teszi, hanem úgy, hogy az önismeret jegyeit tisztességgel, apai módon föltárja, akkor el lehet kezdeni újra a párbeszédet. De különben nem lehet egyáltalán, mert úgy, ahogy a kérdésben is hallottuk, van olyan gyerek, aki egyszerűen bábúvá válik. Ez így egyszerűbb. Belülről a saját világot kialakításával képes vagy elhitetni azt magaddal, hogy ami veled történik, az úgy helyén való, és amit ők csinálnak, az egyáltalán nem jó. A kettő között van valahol a megoldás, hogy a kommunikációban mindig meglegyen az a frissesség, ami nem azon, hogy napra kész, hanem ami nyitottságot hordoz.
Olvasom Erika hozzászólását. Van az úgy, hogy amikor egy gyermek nem tud megfelelni egy elvárásnak, bűntudat ébred benne, ez pedig csak tovább rontja a helyzetet, a helyzetét.
Egészen biztos, és ha például a szülők között gubanc van, tehát nem szeretik egymást, a gyerek ezt saját kudarcként is megéli, szégyelli, és nem tud megküzdködni azzal a belső kép anyaggal, vagy élményvilággal, amit ő úgy általában a szüleiről szeretne látni. Hát a kérdésnek ugye kettős arculata van itt is. Tehát ilyenkor a felelősséget teljesen magára veszi, és ennek a következménye az, hogy aggályossá alakul át a szíve lelke. Na most itt nekünk, ugye én lelkipásztor is vagyok, szükséges dolog az, hogy gyerekeket ne arra segítsük, hogy állandóan a bűn körül mozogjon a fantáziájuk, hanem beszéltessük arról, hogy mi az, ami kudarc neki, mi az, ami élmény, mi az, ami szép, és a természetben azt a harmóniát, amit az emberi természet is hordoz magában, azt feltárni előttük, hogy vegyék észre azt, hogy egy rózsának tulajdonképpen a szírma nagyon törékeny, a tövis rajta viszont erősnek látszik. De a gyerekek ezt érzik, hogy valójában az élet önmagában az szép, és az élet akkor szép, hogyha abban az a törékenység, amiről az előbb is beszéltem, az jelen van. Az embert azt teszi értékessé, nem az, hogy az ember merevvé váljon.
Maradjunk még egy kicsit a gyermekeknél. Azok a gyermekek, akik otthon nem kapják meg azt az érzést, hogy szeretik őket, felnőtt korukban is sokat fognak szenvedni ettől. Nem csak maga a hiány okoz fájdalmat, szerintem, hanem sokkal több téren befolyásolja az ember életét, mint ahogy azt sokan gondolják.
Igen, a Bee Gees-nek van egy nagyon szép száma, hogy a világ az a hely, az a rossz hely, ahová születtem, de én nem akarok meghalni. Na most ebben egy tényleg egy egzisztenciális kérdés fogalmazódik meg. A halál az annyit jelent, hogy az élettelenséget, mint életet kezded magadban elkönyvelni. És ez az úgynevezett lelki bénaság az, amit ugye nagyon sokszor a költők is valamilyen formában a spleen, angol kifejezéssel próbálnak körülírni, és ennek most már úgynevezett, hát irodalma is van, hogy ebből jól meg lehet élni tulajdonképpen. És abból is meg lehet élni, hogy egy életen keresztül az ember zárkózott, vagy önmagával bíbelődő embert, vagy formát jelent, és ennek következtében rengeteg energiát el tud szedni mástól. Általában az ilyen túlélők, ezek a társadalom, nem azt mondom, hogy élősködői lesznek, hanem a társadalom fogyasztóivá válnak. És ez érdekes, hogy a színház világában és az irodalom világában átszűrődött ez a kifejezés, hogy kultúrafogyasztó. Hát én ezt tulajdonképpen nem tudom, hogy mit jelent egyáltalán. Ha valaki kultúrafogyasztó, akkor azt jelenti, hogy ópium szívó is lehet annyi erővel. Amikor a kultúrának tényleg a lelkét nézzük, akkor a lelkünk kultúráját keressük, és abban pedig a teremtés eszményét is érezzük, látjuk. Nem fogyasztunk valamit. Fogyasztani fogyasztunk, de általában a szellemi értékeket, azokat nem fogyasszuk, hanem azokat megengedjük, hogy megtörténjenek magunkban, mert mi szellemi embereknek születtünk.
Csaba kérdése következik. Mennyire kell magunkat szeressük? És ez a kérdés már csak azért is nagyon jó, mert megfigyelhető az, hogy aki saját magát nem szereti, azt mások sem fogják szeretni.
Igen, hát a jó az kiömlik önmagából, és hát nem mondom azt, hogy rossz, mert végül is a szeretet hiány, és ez a belső kínlódás, gyötrődés, ezt nem szabad rossznak nevezni, ez egy természetes folyamat igazából. De most, hogy valaki kudarcos lesz, és egy egész életen át tördeli a kezeit, vagy nehezebben fogalmaz, vagy egyszerűen nem érzi, nem tud felszabadulni társaságba, ezek tényleg olyan következmények, aminek az eredménye az lesz, hogy vagy valamilyen fajta, az előbb, ahogy mondtam, hézagpótlékhoz nyúl az illető, vagy pedig társaság kerülő lesz, ami egyáltalán nem jó. Tehát az egyedül létnek az a formája, ahol az emberi lélek ünnepel, az csak azoknak az embereknek működik jól, akik egy közösségben is tisztességesen otthon érzik magukat, tehát tudnak kommunikálni. Most itt a közösség nyilvánvaló, hogy attól is függ, hogy maga a közösség képes-e egy ilyen embernek azonnal megnyitani az ajtót, vagy próbára teszi. Fundamentalista egyházi felekezetekben van ilyen példa, hogy valakit nem fogadnak be, csak bizonyos feltételekkel, és ez egyáltalán nem jó.
Emese kérdése, hogy a meghívottunk szerint milyen ma egy gyermek énképe, vagy milyennek kellene lennie inkább talán?
Hát ez, hogy milyennek kellene lennie, ebbe benne van megint az a fajta erőszakosság, hogy valamit elvárunk. A gyereknek az énképe az mindig, az attól függ, hogy hogyan simogatják meg, hogyan szólnak hozzá. A szónak az ereje az alapjában, már a magzatvíz információjában elkezdődik. Tehát amikor beszélgetsz a gyerekeddel, tehát ez olyan, mintha egy örökös kommunikációból, mert te magad is a beszédnek, a hangnak, a szónak az erejéből születtél meg, és a gyermeked is a szónak, az igazi beszédnek az erejéből születik, és újjá születik nap, mint nap. Na most ez az úgynevezett, a gyereknek nincsen olyan egója, hogy hát én, ő azt teszi, hogy valamit próbára akar tenni, próbára teszi a szüleinek például az idegrendszerét. De ezt nem tudatosan teszi. Csak akkor teszi tudatosan, amikor sorozatosan megbüntetik valamiért, és feltételez kötik az ő viselkedését.
Egyetértünk-e azzal, válaszolunk Ibolyának, hogy az a gyermek, aki nem érzi szülei szeretetét, nem tanulja meg annak természetét, így nem tudja majd továbbadni a saját gyermekének sem.
Hát maga a természet szó az, hogy természetes életformát élünk. Na most a természetes életforma az nagyon sokszor egy iskolába is, és tanárok által is, és majdnem mindenki által félreértelmezhető. A természetes életforma az annyit jelent, hogy önmagad vagy, én az vagyok, aki vagyok. Tehát azt jelenti, hogy a kimondott szó és a gondolat, ami bennem van, az megnyilatkozik olyankor, amikor mással kommunikálok, amikor mással beszélgetek. És ilyen esetben kétség nem fér soha hozzá, hogy ami történik bennem és velem, az mind egy nagyobb összefüggés szolgál, ami a folytonos alkotásnak és a kreativitásnak az, és az ember saját kreativitásának, az emberi fejlődésnek egy-egy építőköve, mondhatnám így, vagy ha rossz ez a kifejezés, hogy építőkő, ez egy kicsit durvának tűnik, de hát egy olyan elem, ami az ember komplexitását tisztességesen egybefogja.
Ilona kérdése, hogy mi a véleményünk a szingli kultúráról?
Hát ez nem tudom, mennyire kultúra. Ez, hogy szingli, az önmagában már, az mindent elmond. Hát beszélünk halálkultúrájáról is, és beszélünk olyan dolgokról is, hogy a rombolás kultúrája, meg stb. De ez a szingli kultúra, ez valahogy én úgy érzem, és félreértés ne essék, egyáltalán senkit nem akarok elítélni, senkinek nem vagyok illetékes az életét se megítélni, se lehurrogni. De valami olyasmit érzek mögötte, hogy nincs annyi bátorság és becsületesség az illetőben, hogy a saját sorsát a kezébe vegye, oda nézzen, oda figyeljen egy kicsit magára, és bármennyire is nehezen megy neki, akkor is próbáljon kinyílni, mert megéri nyitottabbá válni az élet folyamán, mint bezárkózni, és egy egész életen át csak csíra maradni, amely gyakorlatilag a virágzást sosem éri meg, csak magban marad meg, mondhatni.
Gábor, köszönjük ezt a szerintünk nagyszerű beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Lélektükörbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ma esti meghívottunk dr. Köllő Gábor, teológus, vallástörténész és műszaki munkatársunk Kapfai István Árpád nevében is. Következzen most a Lélektükör ma esti gondolata Müller Pétertől. A depresszió nem más, mint a szív szemének vaksága, vagyis a szeretet hiánya.
Igen, sokan azt mondják, hogy egyáltalán nem is betegség, azt én is vallom, hogy nem betegség, hanem egyfajta vakság, de nem tudatos vakság egyáltalán, hanem a tudattalamból valami olyasmi tör föl, aminek az eredménye az, hogy az ember úgy éli meg azt az állapotot, mintha vak lenne. És nem tehet róla, béna, itt a legfontosabb dolog az, hogy tisztességesen helyt kell állni, oda kell figyelni, és át kell menni rajta. Ha nem mész át rajta, akkor azt jelenti, hogy folytonossá kialakít magában maga depresszió egy folytonosságot az emberben, és ennek az eredménye tényleg aztán malformáció minden szempontból, tehát ennek a pszichoszomatikus jele is megjelennek, és a lélek sohasem tud felszabadulni tisztességesen.
Köszönjük a hozzászólásod. Tisztelt hallgatók, átadjuk most a stúdiót, búcsúzunk az elmúlt órában. Dr. Köllő Gábort és a Lélektükör szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A Lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.